Álomban adtam egy zsidónak egy kis sült szalonnát, és ő örömmel elfogadta, és jó ízűen megette. És ugye, aki ismeri a zsidó törvényeket, ismeri az ószövetségi törvényeket, azt tudja, hogy a disznó az tisztátalan állat számukra. Ők ezt törvényszerűen betartják, törvény szerint betartják ezt a szabályt, és vannak ilyen keresztény felekezetek is, akik betartják ezt a szabályt, hogy nem esznek disznóhúst, mert ezt olvasták a Bibliában. És persze erről többször beszéltem, hogy az új szövetségben az ószövetségi törvényeknek nagyon fontos jelentősége van, megtelnek azok a törvények lelki tartalommal. A tisztasságról meg a tisztátalanságról sokszor beszéltem, hogy mi az állatok jelentése a Bibliában, a Noé bárkáinak az állatainak a jelentése. És a zsidók ugye nyilván nem szabad, ők most is a törvényt betartják, nem igazán értik. A törvényt nem értik. Sok zsidó, vallásos zsidó ember és vallásos keresztény ember nem érti a törvényt. Nem értette meg a törvényt, mert a törvény Jézusban teljesedik be. Meg van írva. És hogyha valaki nincs újjászületve Krisztus által, az a törvényt nem értheti. Tehát betarthatja hűségesen, nem eszik disznóhúst, vagy nem eszik bármilyen más tisztátalan állatot, de viszont nem fogja azt érteni, hogy azt ő még cselekszi. Viszont aki megismerhette az élőisten legtisztább kijelentését Jézus által, az megértette, hogy a törvények miről szólnak. És ugye itt a címben azt adtam én, hogy a törvény nem arra van, hogy törvénykezzünk. Sajnos mindannyian meg vagyunk kísértve azzal, hogy törvénykezzünk, és fogcsikorgatva próbáljuk betartani a törvényeket. Holott mi nem ezt az elhívást kaptuk, hogy a törvényeket fogcsikorgatva akarjuk betartani, és azt számon kérjük egymástól, egymáson, és egymást sanyargassuk a törvénnyel, hanem azt az elhívást kaptuk, hogy ismerjük meg az igazságot, és az igazság által támadjunk fel, és hogy legyen bennünk világosság. Hogyha az emberek látják azt a világosságot, akkor kívánják meg Isten országát. Ezt az elhívást kaptuk. De sajnos mindannyian meg vagyunk kísértve azzal, hogy törvénykezzünk. A törvénynek a lényege nem az, hogy törvénykezzünk, és egymást fejbeverjük a törvénnyel, hanem az, hogy azt megismerve, a törvényt megismerve, szembesülhessünk azzal, hogy milyen hazugságban vagyunk, hogy hol veszítjük el a vért, hol veszítjük el az életet, hol veszítjük a lelket magunkból. A törvény arra van, hogy megmutassa, hogy hol hibázik a mi életünk, hogy azt meglátva kívánjuk a mindenható Isten kegyelmét, kérjük az ő kegyelmét, hogy szabadítson meg különböző erőtlenségeinktől, különböző bűneinktől, különböző tévegéseinktől. De a törvény az, ugye a morális törvény, az erkölcsi törvény, az olyan, mint egy tükör számunkra. A 10 parancsolat is egy tükör. Tehát, hogyha valaki beteg és nem érti, hogy miért beteg, a legeslegegyszerűbb az, hogyha letérdel a teremtője elé, és elolvassa a 10 parancsolatot, hogy imában azáltal, hogy szembesüljön azzal, hogy mi van benne, mert Isten egyértelműen kijelenti, hogy a parancsolatoknak a megszegése okozza a fájdalmat, a betegséget és a halált, sőt a kározatot is. És hogyha valaki azt nem ismeri meg, tehát hogyha valaki nem szembesül azzal, hogy mi van benne, ez olyan, mint van egy ilyen nagy vizes hordó, és az tele van vízzel, de a hordó meg van lyukadva a különböző helyen. Pici lyukakon folyik belőle a víz, és a hordó egyszerűen reklamál a többi hordónak, hogy nekem kevesebb a víz, mint nektek, és kell nekem is víz. A többi hordó pedig azt mondja, hogy de lyukak vannak rajtad, az nem érdekel, nekem is víz kell. Honnét van a víz? Hát honnét kapjátok a vizet? Ilyenek vagyunk mi is emberek, lázadó emberek Istennel szemben, ilyen hordók vagyunk, akikből folyik ki a víz, folyik el az élet vize fölöslegesen, de nem vagyunk kíváncsiak arra, hogy hol folyik el az élet vize belőlünk. Tehát nem vagyunk kíváncsiak arra, hogy hol vétettünk az élet ellen. És hogyha az ember nem kíváncsi arra, hogy vét és hol vét az élet ellen, nyilván azt meg sem tudhatja, és akkor az élet elfolyik tőle. De térjünk vissza a zsidóra, hogy adtam a zsidónak sült szalonnát, és azt örömmel elfogadta és elfogyasztotta. Ennek a jelentése az, hogy azelőtt ugye volt egy ceremónia az álomban, ahol ameken részt vettek ugye az összes zsidó, és a rabbinak a fő segédje volt ez, akit megkínáltam sült szalonnával, és örömmel elfogadta. Ugye hát tulajdonképpen a rabbi az én is lehetek, hogyha beleesek a törvénykezésbe, valahányszor beleestem a törvénykezésbe, én vagyok a rabbi, aki elvárom az emberektől a tökéletességet törvény szerint, hogy tartsák be szisztematikusan. Tehát a szisztematikus szójelentés az, hogy gépiesen, rendszeresen tartsák be a törvényt. De ez már nem élet, ez már nem evangélium, ez már nem örömhír. Amikor én a törvényt úgymond követelem másokon, tehát kikérem, vagy kényszerítek valakit arra, hogy a törvényt tartsa be, az már nem örömhír. A törvényt elmondhatom, hogy az a személy értse meg, hogy miért van ő nyomorúságban, miért van betegségben, miért kínlódik és miért szenved. Hogyha elmondom neki azt, hogy ezt mondja az Isten, és hogyha mi szembe menjünk az ő szavával, akkor nem lehet békességünk, nem lehet örömünk. Tehát ez az én dolgom, hogy ezt elmondjam embertársaimnak. És aki erre kíváncsi, meghallgatja az én beszédemet, az esélyt kap arra, hogy megszabaduljon, hogy megtagadja azt a törvénytelenséget, amit ő elkövetett, és azáltal legyen neki békessége. Ebben az álomban az volt az érdekes, hogy megmondom őszintén, nem teljesen értem ezt az álmot, de remélhetőleg meg fogom érteni teljesen. Mert aki adja az álmokat, aki adja a tanításokat, a példabeszédeket, az segít abban is, hogy megértsük azokat. Ebben az álomban azt láthattam, hogy aludtam, le voltam feküve egy ágyra, és aludtam. Ez egy ilyen helység volt, egy ház volt úgy igazából, ahol én pihentem, és úgy éreztem azt, hogy nekem már nem volna ott a helyem, abban a házban, hogy én már el kellett volna, hogy itt menjek abból a házból, én haza kellett volna menjek. És ebből azt érthettem meg, hogy az Úristen ugye haza hívja az övéit. Ez nem tudom, nem tudom, hogy ez hogy fog történni az én életemben, vagy más életében, és nem az az én dolgom, hogy kitaláljam ezt, de teljesen biztos, hogy olyan idők jönnek. Tegnap reggelre kapta a kedves barátom azt a kijelentést, hogy 18:59, tehát 6 óra 59, egy perc múlva 7, egy perc múlva ugye beléphetünk az Atya jelenlétébe, egy perc múlva ítélet, ha úgy tetszik, tehát ahogy mondta többször Isten, az idő megrövidítetett olyannyira, hogy többször nekünk az időről múlt időben beszélt, hogy az idő elfogyott. Tehát nagyon közel van az idő, hogy mi elmenjünk innét, hogy az Atya magához vegye az övéit. Persze ezt tudjuk jól, hogy nem mindenkire érvényes, rám ez érvényes lehet például, vagy Isten bizonságtevőire érvényes lehet, hogy akik mostanig dolgoztak, azokat Isten magához veszi. Vagy ha lesz egy komolyabb katasztrófa a világban, akár egy ilyen zombi apokalipszis, mint ahogy már megtörtént korábban is több alkalommal, amiről beszéltem tegnap, akkor elképzelheti, az Úristen az övét magához veszi. Tehát nem fogja engedni, hogy azt a zombi apokalipszist ők végig szemléljék. Tehát közel van a vég számukra, és hogy veszi magához Isten őket, hát ezt ő tudja. Ez nem a mi dolgunk, hogy tudjuk azokat a helyeket és azokat az alkalmakat, amiket az Atya a maga hatalmába helyeztetett. Viszont az teljesen biztos, hogy a hűségesek számára már nincsen sok ebből a földi életből, vagy életnek nevezett valamiből, mert az Úr magához veszi az övét. Persze ez azok számára, akik ragaszkodnak a földiekhez, szeretik a földieket, a földiekért akarnak élni továbbra, és ez ijesztő. Tehát egy ilyen kijelentés elég ijesztő tud lenni azok számára, akik nem értették meg, amit mondott János apostol, hogy ne szeressétek a világot, se azt, amik a világban vannak. mert ami a világban van, mindaz, ami a világban van, az a test kívánsága, a szemek kívánsága, a test kérkedése, és ez nem Istentől van. Aki a világot szereti, az nem Isten gyermeke, és a világban, ami van, az minden el fog múlni, tehát így is úgy is el fog múlni. Tehát vagy most, vagy 50 év múlva, teljesen mindegy. Az örökké valósághoz képest az 50 év az nem idő, az kevés, semmi. Tehát az, hogy az Úristen magához veszi, elragadja az övéit, ez azok számára ijesztő, akik erre nincsenek felkészülve, akik szeretik a világot, vagy akik nincsenek megbékélve Istennel, és akik nem szabadultak meg a bűneiktől. Szóval én ebben az álomban, egy ilyen házban, egy ilyen, hát úgy is mondhatnám, egy ilyen szálláshelyen, egy panzióban voltam, és ott aludtam, és ebből azt értettem meg, hogy az egyház, én voltam az egyház ebben az álomban, hogy az egyház alszik, tehát nyugisan, ráérősen alukál, mint hogyha még 50, vagy 100, vagy 200, vagy 500, 600 évet itt volna a Földön. Tehát teljesen lazán veszi, nem veszik komolyan Istennek a figyelmeztetéseit, hogy mi már tehát fel kéne legyünk teljesen készülve arra, hogy bármikor is jönne az utolsó óra számunkra, akárhogy is történne az, mi tudjunk teljes örömmel és teljes békességgel elmenni a Földről. De én ugye ebben az álomban ilyen picit olyan ráérősen, ilyen lazán nyújtózkodtam az ágyban, aludtam, és közben jöttek be az új vendégek, és azok zsidók voltak. Az új vendégek zsidók voltak, akik bejöttek abba a házba. Tehát jelképesen mondom, az a ház az egyház volt. Az egyház is én ugye benne az egyháznak a tagja, úgymond Istennek a gyermeke, aki nem veszi komolyan Istennek a szavát, az ő beszédét, az ő figyelmeztetéseit. És már jöttek be az új vendégek, és ők zsidók voltak, és kezdték a szertartást komoly szabályok szerint, ilyen ceremóniák is, be kellett öltözni, és mindenki beöltözött, és én is magamra gyorsan valamit magamra kaptam, hogy látszólag én is ugye ne lógjak ki a sorból, ne lógjak ki a képből. És egy ilyen zsidó szertartás történt, és amikor az, tehát ilyen törvény szerint, ugye, tehát törvény szerint különböző, mind a katolikus vallásban is különböző szabályok szerint egy ilyen zsidó babonás szertartás történt, és ugye ezt én végig szemléltem. És ezt követte az, hogy a rabbinak a segédje odajött hozzám, és én megkínáltam őt szalonnával, és ő jó ízen elfogyasztotta, elfogadta és elfogyasztotta. Tehát ebből azt kellett megértsem, ugye, hogy ők törvény alatt vannak, de nem jó kedvel teljesítik a törvényt. Miért? Azért, mert a törvényt nem lehet jó kedvel teljesíteni. A törvény átok. Tehát, hogy Pál apostol fogalmazza, a törvény átok. Ezért mindenki átkozott, aki törvény alatt van. Mindenki átkozott, aki nem vált szabaddá az igazság ismerete által, a Krisztus ismerete által, az újjászületés által. Tehát kivétel nélkül mindenki törvény alatt van, aki az igazságot nem ismerte meg, aki nem fogadta be az igazságot, az élő igazságot, a feltámadt igazságot. És amíg az ember törvény alatt van, ő nem, tehát betartja a törvényt, legtöbb ember a legtöbb törvényt betartja, mint tudjuk. A katolikus világban is, a zsidó világban is, és mindenhol, a Jehova tanúinál is, és mindenhol. Legtöbb törvényt betartja mindenki. Viszont Isten megmutatta, hogy az a zsidó a törvényt nem örömmel tartotta be, nem örömmel töltötte be, mert ő is evett volna abból a tisztátalanból, a tisztátalan húsból, a szalonnából, ugye? És éppen tegnap gondolkodtam ezen, amiről beszéltem tegnap, hogy ha villanyáram nélkül marad a világ, és telekommunikáció nélkül marad a világ, akkor az emberek egymást ölni fogják, gyilkolni fogják. Miért? Azért, mert már most gyilkos mindenki. Az, hogy az emberek nem ölnek és nem gyilkolnak, az nem azért van, mert nekik meggyőződésük az, hogy nem jó ölni, vagy nem helyes ölni, vagy hogy sokkal szebb szeretni egymást, meg békességben élni egymással, hanem azért nem gyilkolnak, mert félnek a következményektől. Tehát ezt okozza a törvény. A törvény önmagában az embert vakságban, zombi üzemmódban tartja. Tehát itt Gyergyóban is mindenki törvényszerető állampolgár. Székelyföldön, Magyarországon egyaránt mindenki törvénytisztelő állampolgár. De miért tisztelik a törvényt? Azért, mert félnek a törvénytől. Nem azért, mert meggyőződésükké vált, hogy a törvény az jó, és a törvény amúgy is a szívébe van írva, és ő amúgy sem akarna senkit sem bántani, sőt, inkább arra vágyik, hogy szeressen, vagy hogy szolgálja az ő embertársait meggyőződésből, hanem azért nem követel törvénytelenséget, mert fél a következménytől. De elmondhattam tegnap, hogy lesz egy olyan időszak, és elképzelhető, hogy hamar fog ez meg, és előbb, mint gondolnánk, amikor teljes törvénytelenség fog uralkodni. Tehát lehet, hogy Isten meg fogja engedni azt, hogy például egy háborús helyzet esetén, hogy a törvény teljesen fel lesz szabadítva, és mindenki ölhet, mindenki gyilkolhat. Kedve szerint is mindenki megélheti azt, ami az ő szívében van. Tehát úgy gondolom, hogyha ilyen történik, vagy ilyen fog történni, vagy ilyen történhet, akkor teljesen biztos, hogy az Úristen elragadja az övéit, az ő gyermekeit nem fogja engedni, hogy ennek a szemtanúi legyenek, vagy pedig ennek a részesei legyenek, ennek a dolognak, ennek a jelenségnek. Viszont ahhoz, hogy az Úristen az övéit elrejtse, ahogy írja a 94. Zsoltárban, akárhogy felvegye erről a földről őket, vagy pedig elrejtse őket a világ elől, ahhoz szükséges a hűség, tehát szükséges az, hogy aki megismerte az ő szavát, legyen hű ahhoz, és ahhoz ragaszkodjon, és ne a világhoz, és legyen készen, ahogy mondta Jézus, mert nem tudjátok, hogy melyik órában fog visszajönni a házura. Ugye az a ház, hogy elképesen az egyház. Tehát nem tudjuk, hogy melyik órában fog visszajönni a házura. És hogy világítsunk és virasszunk, ugye? Az, hogy virasztani, megvilágítani, ahogy mondja Jézus, az gyakorlatilag nem más, mint a bizonságtétel. Az, hogy az ember hűséges Isten szavához, és azt cselekszi, amit kap a mindenható Istentől, és azt szólja, és azt csinálja folyamatosan, amit neki mondta mindenható Isten. Ezt jelenti virasztani, meg világítani, meg azt, hogy Jézus mondja, hogy állandóan megosztja a mindennapi kenyeret. Ahogy mutatta most egy napja is álomban, hogy én a szolgák szolgája vagyok. Tehát a hajón én felszolgálok, de a szolgáknak szolgálok fel. Akik szolgálják, ugye azokat az embereket, akik talán még nem ismerték meg Istent. Tehát egy ilyen szerepet kaptam, de elmondhattam azt, hogy a legtöbb bizonságtevő ugyanezt a szerepet kapta, mert vannak szolgák, akik felszolgálják a mennyei jeledelt, az igazságot a világ embereinek, de ezek a szolgák úgymond hűtlenné váltak. És Isten gyermekei, akik vallástól függetlenek, azt az elhívást kapták, hogy kijelentsék az élő Isten szavát. Tehát megfedjék akár azokat a szolgákat, akik elfordultak a gazdának a parancsolatától, és hamisan szolgálnak. Ezt az elhívást kaptam én is, és más bizonságtevők is, főképp azok, akik nem tartoznak semmilyen vallási szervezethez, de ragaszkodnak a Krisztus szavához, és ahhoz hűségesek, nem pedig embereket próbálnak utánozni. Amúgy ebben az álomban az Úristen azt is megmutatta, hogy milyen nagy békességgel tölt el az, amikor már teljesen lélekben van az ember, amikor teljesen megüresedik, és amikor az élő Isten az ő jelenlétével betölti az ő életét, az ő szívét. Tehát amúgy erre hív minket, hogy az ő gyermekei teljesen üresedjenek meg, és ne töltsék be magukat semmilyen tartalommal, emberektől származó tartalommal. Mert engemet is érnek kísértések, és az igazság az, hogy néha megkeresnek, hogy nem tudom én, mit álmodtak rólam. Oké, de most ha engemet naponta 10 ember meg fog keresni rólam, mit álmodott, az rajtam nem segít, az bennem egy káoszt okozna, és szembeköpném Istent. Epilepsziás lennék, össze-vissza kapkodnám a fejemet, hogy ez ezt álmodta, az meg azt álmodta. Hát értsd meg az álmot, kérjél tőle a mindenható Istentől, aki adta az álmot, kérjél tőle megértést, látást a szemedre, hogy értsd meg az álmot, amit kaptál. Hogy miért én szerepeltem az álmodban, nem tudom. Isten jobban tudja, mint én. Volt olyan, hogy hozzám közeli emberek, utitársak, barátok, akik tényleg közel vannak hozzám, és akikkel már régóta ezen az úton vagyunk, azok által kaptam kijelentést, meg kaptam álmot, kaptam feddést is, azt elfogadtam, de idegenekkel jóformán szóba sem állok. Ez nem azt jelenti, hogy nincsen semmi közöm hozzuk, lehet, hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk, de nekem nem fér bele az, hogy én mindenkinek válaszolgassak az üzenetekre. Tehát, hogyha valaki provokál és hatalmas szövegeket ír Facebookon, tiltom le gondolkodás nélkül, tehát hagyom teljesen figyelmen kívül, nem olvasok el semmit, mert hogyha én annak arra adom a fejem, hogy mindent elolvassak, akkor éppen csak azt nem fogom meghallani, amit a mindenható Isten mond nekem. Ezt a hibát sokszor elkövettem, és megmondom őszintén, abban nem volt semmi békesség, sőt, mások, akik láttam úgy is elbukni embereket és bealudni, hogy túlságosan figyeltek a más bizonságtevőkre, utitársakra, és nem arra figyeltek, hogy az Úristen nekik személyesen mit akar mondani, mit akar adni, hogy ők miről kell beszéljenek, akár a YouTube-on, akár élőben. Tehát így nagyon szépen vissza lehet sétálni a világba, vissza lehet aludni, hogy arra figyelünk, hogy mit mondanak mások rólunk, vagy mások mit álmodtak. Isten megpróbálhat úgy is, akár hogy ad egy álmot valakinek, akár a kedves barátomnak is rólam, és megnézi, hogy akkor én mire figyelek, a barátomnak az álmára, amiben én szerepeltem, vagy pedig arra figyelek, amit ő mond nekem személyesen. Mihez vagyok én hű? Ahhoz-e, amit tőle kaptam személyesen, vagy pedig ahhoz, amit a barátom kapott rólam? Ne feledjük el, hogy Jézust a hozzá legközelebbi személy kísértette meg a legeslegdurábban. Tehát ugye az ő legnagyobb kísértője persze az ő teste volt. Jézusnak is mindenkinek a legnagyobb kísértője az ő teste, az ő földi élete, az ő testi élete. Tehát ezeket ő megvívja a harcot ugye az ördöggel, az ő testében úgymond, a tagjaiban lévő ördöggel, a testi dolgokkal, a testi identitása, ugye, ez mindenkinek van, tehát Jézusnak is volt ilyen, és ezeket megvívja a harcot nagy törtökön. De ezen kívül őt kikísértette legjobban, hát Péter, aki ugye először szólt lélek által, ő volt a legelső, aki lélek által szólt, aki hallotta az atyát, és másodszor is ő hallotta az atyát lélek által is, felismerte Krisztust. De mégis az Úristen megengedte, hogy Jézusnak a legjobb barátja, legközelebbi személy által legyen megkísértve, hogy Jézus eldönthesse, hogy nem, Péter, távozz tőlem, Sátán, most te testből szólsz, most az agyadból szólsz, és különben is nekem szükséges, hogy azt végezzem, amivel az atyám engemet megbízott. Tehát nem az az én dolgom, hogy rád figyeljek, hanem az, hogy hűséges legyek az atyához. Persze itt ez egy olyan kérdés egyébként, amiről mostan beszélek, hogy az Úristen felhasználhat embereket, hogy szembesítsen, vagy megdorgáljon, vagy megfedjen akárkit, engemet is. Viszont én mivel védhetem ki azt, hogy engemet emberek akarjanak kiosztani, vagy megigazítani? Hát azzal, hogy én próbálok konstans, állandó módon hűséges lenni az atyához. Hogyha én tőle elfordultam, és azt, amit ő mond nekem, hogyha azt én nem cselekszem, akkor persze meg fog nekem ártani az embereknek a beszólása, az embereknek a kigazítása. Bármit látnak rólam, vagy bármit gondolnak rólam, az engemet ki fog zökkenteni a keskeny útról, tehát vagyis ki tud engemet zökkenteni a lélekből, Isten jelenlétéből. Tehát akkor árthat meg nekem az embertársaim véleménye, az embertársaim látása, az embertársaim szava, hogyha én nem vagyok hűséges az atyához. Épp a minap írtam ki, hogy, és meg is voltam próbálva, mondom őszintén, mert többen megkerestek is. Egyik ezt látta, a másik azt látta, nem érdekel, mit láttál. Tehát nem rossz indulattal mondom, de nem érdekel, mit láttál. Fohászkodj az atyához, köszönöm, hogy szóltál meg mindent, de nem érdekel, mit láttál, mert engemet az érdekel, lelk hűséges a mindenható Istenhez. Mert hogyha az előbb is, ahogy mondtam, hogyha engemet az érdekel, hogy ki mit gondol, vagy ki mit lát rólam, akkor én epilepsziás leszek is, nem Isten gyermeke. Össze-vissza fogom kapkodni a fejemet addig, amíg elszédülök és orra esek. Tehát akkor érdekel engemet, hogy mit mondanak az emberek, rólam, amikor nem érdekel, hogy mit mond a mindenható Isten. Én úgy vagyok védve, úgy lehetek védve az emberek véleményétől, hogyha azt csinálom, amit Isten mond nekem személyesen. Ez a lényege a hűségnek. Tehát amikor a mennyasszony nem hiába beszél Pál apostol Jézusról, és az egyházról, úgy, mint vőlegényről és mennyasszonyról, Jézus a vőlegény, te vagy a mennyasszony. Mert normális esetben a mennyasszony hűséges a vőlegényhez, és nem mond ő igent egy másik kérőre is, hogyha ő már el van jegyezve, már pedig mi el vagyunk jegyezve, akkor mi hűségesek vagyunk a vőlegényhez. És bárki bármit mondjon, ahogy szintén Pál apostol mondja, hogy megvizsgáljátok, és ami jó, azt megtartsátok, ami nem, azt elvetitek és kész. Tehát akkor tud mindenkit megzavarni az emberek szava, hogyha ő már nem hűséges a mindenható Istenhez. Ezt ne felejtsétek el. Ezt tapasztalatból mondom, engemet is akkor zavart meg a legjobban az emberek szava, más bizonságtevők szava, amikor én nem voltam hűséges Istenhez. Amikor én hűséges voltam hozzá az ő szavához, azt cselekedtem, amit ő mondott, akkor nem tudott engemet megzavarni, mert el voltam foglalva azzal, amit ő mondott, és jóformán még arra sem volt időm, hogy elolvassam, hogy mit írtak mások. Általában nem olvasom a hozzászólásokat csak elvétve, az üzeneteket sem szoktam olvasni csak elvétve, tehát ezért meg kell szépen mindenkit, hogy fölöslegesen ne fáradjon, ne iratok üzenetet, mert nem fogok válaszolni, mert nem engedhetem meg magamnak, hogy a figyelmemet lekössem az üzenetekkel, amiket ti írtok nekem. Ez, amit én mondok, az nem közvéleménykutatás, amit a bizonságtevők mondanak, az nem közvéleménykutatás, és nem arról szól, hogy akkor egyezzük meg, akkor hol van az igazság, nem. Az élőisten beszél az ő gyermekeihez, kijelenti magát nekik. És ők pedig figyelmeztetik azokat, akik nem hallják, akiknek nincsenek álmaik, mert az ő saját álmaikat próbálják megvalósítani. Azokat az álmokat, amiket Amerikából vagy más emberektől vettek kölcsön. Tehát az egyháznak, Isten gyermekének ez a dolga, és ez a féltőn szerető Isten emberek, hogy ő féltőn szeret, és ezért megpróbál engemet is, téged is megpróbál, mert féltőn szeret, hogy mennyire vagy hűséges hozzá. Mert hogyha nem vagy eléggé hűséges hozzá, akkor nem tud megbízni jóformán semmivel, és akkor nem tudsz átalakulni, nem tudsz teljesen könnyűvé válni, teljesen üressé válni, mert ezt is megmutatta ezt az érzést éjszaka álomban, hogy milyen az, amikor már nem a test irányít egyáltalán, hanem a lélek irányít, teljesen üres vagyok, és bármikor ugye eltűnhetek innét, bármikor az atyával lehetek, mert üres vagyok, semmihez nem ragaszkodok, nem befolyásolnak az emberek véleményei, az emberek szavai, még a bizonságtevők szavai sem. Azt, mint mondtam, eddig is megengedte, most is megengedi mindenható Isten, hogyha meghallgatok egy bizonságot, vagy elolvasok egy bizonságot én is, örömködjek az ő dicsőségében, hogy a kedves barátomnak is adott Isten kijelentéseket, meg megértéseket, ennek ezt az örömöt továbbra is megadta nekem, megadja nekem. Viszont az, hogy most akkor egymást itten ráncigáljuk, meg egymást igazgassuk, elmondom azt, amit ha látok valamit Isten szívemre helyez, elmondom, ha valakit nem érdekel. Leráztam, levertem a lábaimról a port, és megyek tovább, emberek. Tehát azt nem fogom megcsinálni, hogy bárkivel is vitába szálljak, mert ennek nincs értelme, emberek. Nincs értelme vitázni. Tehát 7 óra lesz, 1 perc múlva, 1 percünk van hátra, és nagyon fontos, hogy mi ne a vitát keressük meg az okoskodást, hanem egyszerűen tegyünk bizonságot arról, amit a mindenható Isten kijelent. Főképp olyanoktól, akiknek a Facebookja tele van moslékkal. Tehát ezt nem rossz indulattal mondom, de látom, hogy vannak, akik ugye írnak nekem, és megnézem a profiljukat, a Facebookja, és tele van moslékkal, világi tartalommal, össze-vissza tartalommal, nincsen egy személyes bizonság. Tényleg megkérlek szépen alázattal, ne írjál nekem, mert tiltalak le, nem fogjuk látni egymást. Még értesítéssel fogsz kapni a kiáltó szóról. Tehát addig, amíg te nem váltál bizonságtevővé, mit akarsz? Hogy akarod te kivenni az én szememből a szálkát, amíg a tiédből egy hatalmas gerendaló kifelé? Ugye, emberek? Tehát nehogy, és írtam is valakinek, hogy, hogy ne gondolja azt, hogy az Úristen, mert azt gondolta, hogy mit tudom, hogy Isten ő ilyen messenger szerepet adott neki, hogy üzeneteket továbbítson egyik embertől a másiknak. Ügyetek emberek, ez hazugság. Egyfajta megbizatást ad a mindenható Isten, az a bizonságtétel, ami veled történik, amit veled tesz a mindenható Isten, arról tegyél bizonságot, hogy lássák az emberek, hogy téged Isten hogyan nevel, mi az, hogy ő féltőn szerető, mi az, hogy ő befedez téged az ő tollaival, eltakarja az elmédet fölösleges támadásoktól, és megóv téged, és megoltalmaz téged, és megvigasztal téged, és bátorít, és tanít téged. Erről tegyél bizonságot, ne pedig arról, hogy ki mit gondol rólad, meg hogy mit kéne csinálni. Tehát, ha valaki tényleg ilyenekkel fog megkeresni, tehát gondolkodás nélkül legközelebb le fogom tiltani. Tehát nincs értelme. Aki még egy perc van hátra, tehát jelképesen még egy perc van hátra, és valaki onokkal jön, hogy én mit kéne csináljak, miközben ő semmit nem csinált. Semmit. Tehát nem bizonságtevő. Többször mondtam azt is, hogy az internetet, a közösségi médiát hagyjátok el. Jobb elhagyni. Én is szívesen elhagyom a közösség. Amikor az Úristen erre hív engemet, el fogom hagyni, és kész, végeztem vele. De jobb elhagyni a közösségi médiát, mint hogy belefoljál minden mocsokba, minden szemétbe. Amerikai pásztorok meg evangelistáknak a féligaz dumájába. Jobb elhagyni a Facebookot, a közösségi médiát teljesen, olvasni a Bibliát és imádkozni a belső szobában, mint hogy a Facebookon lógni és onnét táplálkozni, enni a moslékot minden forrásból, mert sok bizonságtevő egyszerre sok forrásból zabál, egyszerre sok forrásból össze-vissza eszik mindent, össze-vissza fogyaszt mindent. Tegnap is elmondhattam, hogy láttam embereket magasról lezuhanni, magas lóról lezuhanni, sokan kevéjé váltak, tehát nem, hogy sokan, hanem többen kevéjé váltak, amikor kaptak Istentől egy csodát, egy gyógyítást, egy gyógyulást, vagy egy kijelentést, hirtelen kezdtek felfúvalkodni, némelyek azt gondolták, hogy jaj, hát már Jézusnak a szavai sem számítanak, és egyenesen direkt a szívünkben érezzük Istent, és nem számít Jézus mit mond, ez ilyenek már el vannak tűnve. Isten levetette őket, a magasról ledobta őket, mert magukat felemelték, és le vannak vetve. Ők már nem bizonságtevők, ők már nem ragyognak, ők már nem tündökölnek, hanem kínlódnak, és örjöngenek magukban, mert a saját fejük szerint csinálták azt, amit csináltak. A dolgunk nem az, hogy törvénykezzünk. Tehát én például nem akarok törvénykezni a bizonságtevőkkel sem, senkivel nem kívánok törvénykezni, mert az hatalmas teher lenne számomra. Isten nekem azt is megmutatta, hogy milyen az, amikor milyen lenne, hogyha én ilyen vezetői szerepet vállalnék. Nem akarok én vezetői szerepet vállalni. Amivel engemet az Úristen megbíz, azt elvégzem, de senkit nem akarok kontrollálni. Mert az hatalmas teher, az óriási teher. Én nem akarok király lenni, nem akarok főnök lenni, csak Isten gyermeke. És amivel ő engemet megbíz, azt elvégzem. A törvény, hangsúlyozom, nem arra van, hogy törvénykezzünk egymással, hanem a törvény arra van, hogyha valaki azt elmondja kedvesen, szeretetteljesen, az illető személy szembesüljön azzal, hogy mi hibázik az ő életében, miért vannak problémái, miért van keserűség, miért van nyomorúság az ő életében. Ez a törvény szerepe. És nem az, hogy fogcsikorgatva próbáljuk betartani, mert nem lehet. És az örömhír az, hogyha valaki valóságosan le akarja tenni az életét az élő Isten kezébe, annak az Úristen a törvényt az ő szívébe helyezi, az ő szívének a hústábláira írja. Tehát nem agyból fogja betartani a törvényt, hanem egyszerűen meggyőződésből. Nem azért fogok nem gyilkolni, mert mi lesz, hogyha elkapnak, nem azért fogok nem lopni, vagy nem hazudni, mert mi lesz, hogyha elkapnak, hanem azért, mert tudom, hogy az nem jó, hanem én kívánom azt csinálni, ami jó és ami igaz. Tehát amit Jézus megmutatott. A törvény önmagában átok emberek. A törvénnyel lehet törvénykezni, és lehet gyilkolni. Viszont a Krisztus szava, az újjászületés, az megtartó erő, a kegyelem az a megtartó erő, és nem mindegy, hogy a törvény az agyunkban van, vagy pedig a szívünkben van, és erre kell vágyunk mindannyian, hogy Isten a szívünkbe írja a törvényt, mert addig, amíg az összes törvény nincs a szívünkbe írva, addig mi is képmutatók vagyunk, én is képmutató vagyok, hogy kifelé törvénykezek, viszont én is éppen úgy kívánom a tisztátalan dolgokat, mint a világiak. Az Isten gyermeke a tisztátalan dolgokat azért nem fogyasztja, mert a törvény tiltja, hanem azért, mert nem is kívánja azt, mert maga az Úr Jézus végezte el benne, hogy ő ne kívánja a tisztátalan dolgokat. És ez, ami nem mindegy. Ez az, ami nem mindegy, hogy miért nem fogyasztok én tisztátalant, azért, mert nem szabad, vagy pedig azért, mert nem kívánom, mert kaptam én annál jobbat, megkaptam a szántóföldben elrejtett kincset, ami sokkal több, mint amit kínál számomra a világ. És akkor végezetül felolvasnék valamit, amit az előbb írtam, és ami szorosan összefügg a témával, hogy mi az, hogy törvénykezés. Amúgy az államnak a lényege, így azt tapasztalom, vagyis azt érettem meg, hogy az, hogy miután Isten gyermekei eltűnnek a földről, vagy Isten magához veszi őket, előről kezdődik a törvény korszaka. Tehát elképzelhető, hogyha újból egy kommunizmus lesz, vagy akármilyen diktatúra, ott megint törvények fognak uralkodni. És a törvényt nem lehet betartani. Vagy Pál apostol is mondja, a törvényt nem lehet betartani. Csak képmutató módon. Tehát betartom a törvényt, de úgy, hogy nem meggyőződésből. Tehát aki a törvényt test szerint akarja betartani, és nincs újjászületve, az ember még mindig átok alatt van, meg van úgymond törve a törvény által. A törvény megtöri azt, aki a törvényt nem a szívéből, nem belülről tartja be, hanem kívülről. És hát találkoztam egy olyan képpel az interneten, hogy a legnehezebb munka önmagadon dolgozni. És a képnek a lényeg az, hogy egy szobor, egy ilyen izmos ember így magáról a hájat lefaragja, így vésővel és kalapáccsal, tehát így lefaragja magáról a rosszat. Emberek, ez lehetetlen. Tehát ez a kijelentés azért hazugság, mert az, hogy az ember magát tisztába tegye, és hogy önmagát megigazítsa, ez lehetetlen az embernek. Sem vésővel, sem konditeremmel, sem jogával, sem vallással. Az ember nem tudja magát megigazítani. Nem tudja magáról lefaragni a rosszat, a fölösleget. Tehát azt mondja, hogy a legnehezebb munka önmagadon dolgozni. Ez a munka nem, hogy legnehezebb, hanem lehetetlen. Tehát lehetetlen. Az ember oké, tud dolgozni önmagán, de fölöslegesen, abba fog belehalni. A legtöbb ember abba hal bele, hogy önmagán dolgozik. Épp ezért mondja Isten, hogy adjuk át neki terheinket. Ő majd dolgozik rajtunk, és az ő munkája tökéletes. De mivel mi meggazdagodtunk, és sokat ettünk a tudás fájáról, elfuvalkodtunk, és önhitté váltunk, mi inkább önmagunkon dolgozunk ahelyett, hogy Isten kezébe helyezzük az életünket. Végül pedig belefáradunk a magunkon való dolgozásba, megbetegedünk, meghalunk, és kárba vész a lelkünk. Boldogok, akik a saját erejük és értelmük helyett az élő Isten erejébe és szavában bíznak, mert azok terheit ő hordozza. Ezért mondja Jézus, aki az élő Isten szava, a testélet igazság. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok nektek. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Amíg az ember saját magát faragja, az ember saját magán dolgozik, az ő terhe egy cseppet sem könnyű, az ő igája egy cseppet sem gyönyörűséges, hanem nagyon is nehéz. De vajon még van-e valakiben annyi alázat, hogy segítségül hívja az ő nevét, és tőle kérjen látást, hogy meglássa saját bűneit, amik a rajta lévő fölösleges terhet okozzák. Vajon van-e még valakiben hajlandóság, hogy vallások és emberi okoskodások helyett személyesen az Úr Jézushoz forduljon, hogy ő faragja le róla a fölösleget, hogy örökre megszabaduljon bűnei terhétől, visszaadva az élete fölött az irányítást az élő Isten kezébe, aki pontosan tudja, mi rajtunk a fölösleg, amit neki le kell faragnia ahhoz, hogy szabadok legyünk. Az élő Isten Jézus Krisztusban testé lett, hogy nekünk, testi embereknek megmutassa az életre vezető utat. Ezért mondja Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Más szóval, senki sem lehet szabad, csak én általam. Mit fogsz mostantól csinálni? Tovább faragod saját magadat, vagy pedig kéred az élő Istent, hogy ő faragjon, amíg tökéletes leszel. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!